ma megnéznénk egy égeszakaszt együtt. Ez a János 11. Ki tudja, hogy mi a János 11? János 11? Nem? Nem? Jaj, hát az úgy... Ja, hát pedig kéne, Bibliát kéne, tudod, igen? Na mindegy. A János 11-nek a fő témája az Lázár feltámasztása egyébként. És ezt mondtam már nektek, hogy... Vagy lehet, hogy nem mondtam, hogy nekem a kedvenc részem a Bibliából az János evangéliuma, hogyha utcamisszionális valaki azt mondja, hogy még soha nem olvasott a Bibliát, akkor azt szoktuk elmondani neki, hogy nehogy az 1 Mózes 1-jel kezdjed, és aztán, hogy én édesem is ezt mondta, hogy a könyvet az elején kezdjük. Aztán ott, mikor már arról volt szó, hogy a bikát hogyan kell levágni, meg a izét földarabolni, akkor valószínűleg ott egy kicsikét veszített a lendületből. A Biblia az egy olyan spéci könyv, hogy az Új Szövetséggel illik kezdeni, ha még soha nem olvastad, de aztán ne hagyd ki az Új Szövetséget, mert fontos. És az Új Szövetségből, hogyha valaki még soha nem olvasott belőle semmit, én azt szoktam mondani, hogy János evangéliumával kezdje. Pusztán azért, mert ugye Máté, Márk, Lukács, ők milyen evangéliumoknak hívják, szokták ezeket hívni? Szinoptikus. Szinoptikus evangéliumok. Mert ugye Márk elvileg a legelső, és akkor ahhoz így abból merített inspirációt, motivációt és egészítette ki Máté is, meg Lukács is. De János ez egy teljesen külön született evangélium, ugye a szeretett tanítványnak az evangéliuma, aki Jézusnak a kebére is odahajolt az utolsó vacsoránál. Ezért Jézust egy egészen különleges módon mutatja be. Tehát visszajön ez a szeretett kapcsolat ebből az evangéliumból. És na, úgyhogy ezt szoktam javasolni, és emlékszem, hogy a Megdesznek is volt, amikor kiadott egy evangéliumot, ilyen szerintem ilyen egyetemi missziókat, az is János evangéliuma volt, úgyhogy szerintem jó választás volt. Na, úgyhogy János 11-et elkezdem olvasni, és megnézzük együtt, hogy nincs kivetítve, bocs, ha van Bibliád, akkor kövess, ha nem, akkor az lesz, hogy mégis az egész az van nekem, hogy Lázás. Nem? Itt van, hogy a főtanács határozott Jézus megöléséről. Fölolvasom, jó? Legyen, ne az legyen, hogy ez egy tűzdelem izével, mert hangozzon el egybe. Volt pedig egy beteg, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és hajával törölte meg a lábát. Az ő testvére, Lázár volt beteg. Üzenetet küldtek azért a nővérek hozzá. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére van, hogy általa megdicsőjön az emberfia, az Isten fia. Jézus pedig szerette Mártát és annak nővérét és Lázárt. Amikor viszont meghallotta, hogy beteg, 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. Majd ezt követően így szólt tanítványaihoz, menjünk ismét Judeába. A tanítványok pedig azt mondták, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus azt felelte, nem, de 12 órája van a nappalnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen világossága. Ezeket mondta, majd hozzátette, Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem. Tanítványai erre azt mondták, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomnak alvásáról szól. Akkor Jézus megmondta nekik nyíltan, Lázár meghalt, de miattatok, hogy higgyetek, örülök, hogy nem voltam ott. Ám menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveznek, azt mondta tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor Jézus megérkezett, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamnyira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária pedig otthon maradt. Márta akkor azt mondta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. de most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked. Jézus azt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Azt mondta neki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönni a világra. És miután ezeket mondta, elment, és titokban szólt testvérének Máriának, a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt hallotta, gyorsan felkelt, és elment hozzá. Jézus pedig még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták őt, látták, hogy Mária hirtelen felkel és kimegy. Követték őt azt gondolván, hogy a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, a lábához borult, és azt mondta neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy sír, és sírnak a vele jött zsidók is, lelke mélyéig felindult és megrendült. Azt kérdezte, hová helyeztétek őt? Azt mondták neki, jöjj, Uram, és lásd meg. Akkor könnyekre fakadt Jézus. A zsidók pedig azt mondták, íme mennyire szerette. Némelyek közülük azt mondták, nem, de megtehette volna, aki a vak szemét megnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig még mindig mélyen felindulva oda ment a sírhoz. Az pedig egy barlang volt, és egy kő feküdt rajta. Azt mondta Jézus, vegyétek el a követ. Az elhunyt nővére, Márta pedig azt mondta, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Mire Jézus így válaszolt, nem, de megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét? Akkor elmozdították a követ, Jézus pedig felemelte a szemét az égre, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezeket mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott. Kezelába pólyába csavarva, és az arca kendővel körülkötve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus, vegyétek le róla, hadd menjem. Sokan hittek akkor benne azok közül, a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amit tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Szerintem nem olvasom tovább, és teljesen logikus, hogy a farizeusok erre elhatározták, hogy meg akarják ölni Jézust, nem? Tehát, hogy... De mindegy, ezt nem kell érteni, ez az ördögnek a munkája volt. Ha jut rá idő, talán megnézzük még azt is, de valószínűleg nem fog idő jutni rá. Én szeretnék, tehát igazából egy kincses vány, annyi minden van ezekben a ligeversekben. Rengeteg minden, amin érdemes megállnunk és elgondolkoznunk, hogy miért történt, mi történt, és mit jelent ez, és mit jelent ez számunkra. Kezdem az elejétől. Volt pedig egy beteg Lázár Betániából. Betánia Jeruzsálemtől 3-3,5 kilométerre volt. Nagyon közel volt ez a lényeg, hogy közel volt hozzá. És ez majd vissza fog jönni, hogy igazából így is megtehette volna, hogy oda megy. Tehát nem volt neked egy hosszú út elmenni oda. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és hajával törölte meg a lábát. Az ő testvére Lázár volt beteg. Tehát ugye Mártáról és Máriáról olvasunk, hogy amikor Jézus az ő házukban volt, megvendékelték őt, Mária volt az, aki a lábán elült és hallgatta. Márta volt az, aki... mindenfélét a háztartással foglalatoskodott, és itt ott Mártát javította ki Jézus, hogy Mária jó részt választotta, amit nem vehetnek el tőle. Hogy sok mindenért aggódsz, de igazából kevés a lényeg, tehát igazából egy dolog a fontos. És azt írja, hogy Mária volt, aki megkente az ő lábát. Tehát emlékeztek. Azt hiszem, hogy ez az kettő ilyen történet van. Nekem most az jut eszembe, nem, lehet, hogy a másik az, de ugye ott egy farizeusnak a házában volt Jézus, és ott kente meg Mária a kenette Jézust, és ráöntötte ezt a nagyon drága nárdus kenetet, és akkor ott fölhúzták magukat ezek a farizeusok, hogy ha tudná Jézus, hogy ez kicsoda, akkor nem engedné ezt neki, hogy egy bűnös asszony. És Jézus azt mondta neki, hogy hadd kérdezzek tőled valamit, nem tudom, hogy hívták azt. De hogy van egy kérdésem, azt Simonnak hívták. Simon, van egy kérdésem számodra, hogyha valakinek kevés adósság van és elengedik, és valakinek egy nagy adósság van és elengedik, melyik fog jobban szeretni? És azt mondja, hát az, akinek a nagyobb adósságát engedték el. Azt mondja, helyesen feleltél. Itt vagy te, amióta megjöttem, nem adtál vizet a lábamra, nem kentél meg olajjal. Itt van viszont ez a bűnös asszony, ő viszont a drága nádruskenettel kent meg, a hajával törli a lábamat, és nem szűnik meg azóta törölni a lábamat, amióta bejött. Íme mondom neked, hogy ő nagyon szeret, mert neki nagyon sok bűne bocsátatott meg. Tehát Mária nagyon szerette Jézust. Most erre akartam ezt kihegyezni. Egy nagyon-nagyon mély szeretett kapcsolat volt Mária és Jézus között, és az egész család valahogy közel állt Jézus szívéhez. Úgyhogy, mikor Lázár megbetegedett, mit csináltak? Üzenetet küldtek azért a nővérek hozzá, Úram, íme, akit szeretsz, beteg. Akit szeretsz. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta, tehát itt bejön a tanítványoknak a képzése, a tréning, amiről beszéltem múltkor is, treníroz Jézus. Azt mondja a tanítványoknak, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére van, hogy általa dicsőjön, megdicsőjön az Isten fia. Tehát Jézus ezzel ugye, tehát Lázár meghalt, és ezt Jézus maga is utána kimondta, de Jézus tudta, hogy ő föl fogja őt támasztani. Ezért mondta, hogy nem halálos, mert Lázár élni fog utána. És Jézusnak konkrét terve volt ezzel, hogy megmutassa Istennek az erejét, hogy a tanítványokat tanítsa ezzel. Tehát dicsőséget szerzett Istennek azáltal, hogy föltámasztotta Lázárt ilyen módon a halálból. Isten dicsőségére volt az ő gyógyulása. Nem Lázárnak a halála, nem a betegsége, nem a szenvedése volt Isten dicsőségére, hanem a helyreállása, a gyógyulása, a föltámadása volt Isten dicsőségére. Jézus pedig szerette Mártát és annak nővérét, és Lázárt. Amikor viszont meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Na ez az, ami valószínűleg Mártának meg Máriának, igazából ezt föl is róják neki, hogy Uram, ha itt lettél volna, ez nem történt volna. De Jézus direkt ott maradt még két napig. Direkt. És egyébként, ugye két nap után megy oda, ezt én nem számoltam most ki, ezt egyszer kiszámoltam, nem egyértelmű, hogy az volt, hogy Jézus megverje, míg Lázár meghal. Tehát ugye, amikor ott van, oda megy, már négy napja volt halott. Itt meg azt, hogy két napig még ott volt, és én azt sejtem, hogy valószínűleg akkor már Lázár meghalt. Tehát puszta matekból kiszámolva, hogy pontosan hol volt ekkor Jézus, ez nem világos, de ugye itt ezután mondja azt, hogy menjünk ismét Judeába. Ugye Jeruzsálem Judeában van, tehát Jézus nem Jeruzsálemben volt. De mivel oda, tehát üzenni tudtak neki, valószínűleg nem is nagyon messze volt. Úgyhogy nem egyértelmű, hogy most így a számokat összerakva, de én azt gondolom, hogy én nem gondolom, hogy Jézus most itt azt mondta, hogy várjuk már meg, hogy meghalt, hogy még szenvedjen egy kicsit, és aztán halljon meg. Szerintem nem erről szól ez a történet itt. Majd ezt követően így szólt tanítványaihoz. Menjünk ismét Judeába. A tanítványok pedig azt mondták, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda megy. Jézus azt felelte, nem de 12 órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen világossága. Én azt gondolom, hogy ugye Jézus többször is mondta azt, hogy még nem jött el az én órám. Aztán, amikor a keresztre feszítés előtt mondta, hogy eljött az órája. És nekem erről egyébként a Prédikátor könyve jut eszembe, vagy jutott eszembe, oda is lapozok, ahol van egy nagyon híres része, amit szoktak idézni a Prédikátor könyvéből, ugye mindennek rendelt ideje van, azt felolvasom. De hosszú ez a pét van. Prédikátor könyve, 3. fejezet. Mindennek megvan a rendelt ideje, és megvan az ideje az ég alatt minden eseménynek. Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak. Ideje van az ültetésnek, ideje van az ültetvény kiszaggatásának. Ideje van az ölésnek, és ideje van a gyógyításnak. Ideje van a rombolásnak, és ideje van az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek. Ideje van a jajgatásnak, és ideje van a táncolásnak. Ideje van a kövek szétszórásának, és ideje van a kövek összegyűjtésének. Ideje van az ölelésnek, és ideje van az öleléstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje van az elvesztésnek. Ideje van a megőrzésnek, és ideje van az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak, és ideje van a megvarrásnak. Ideje van a hallgatásnak, és ideje van a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje van a gyűlöletnek. Ideje van a harcnak, és ideje van a békességnek. Szokták ezt sokat idézni a Prédikátor könyvéből, és nekem ez jutott erről eszembe, hogy nem volt még itt az ideje Jézusnak, hogy megkövezzék a zsidók. Tehát mit mond Jézus? Nyugodtan mehet Judeába, mert még nem jött el az ideje. Nincs itt az ideje, nem fog ez megtörténni, nem fog emiatt bajba kerülni. Egyébként pedig ő az, aki világosságban jár, ő a világosság, ő a világ világossága, és akinél van a világosság, és azt hiszem ez egy üzenet mindannyiunknak is, hogy ha te benned lakik Jézus, akkor te benned van a világ világossága, nem fogsz megbotlani, mert benned van, te nappal jársz. Amikor ugye a Getsemáné kertben megjelenik Jézus érted a sokaság, akkor mondja, hogy de eljött a ti órátok, a sötétség órájának az ideje. Jön az is, de itt nem ez van. Itt nem ez van. Ezeket mondta, Jézus majd hozzátette. Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem. Úgyhogy próbál Jézus ilyen virágnyelven fogalmazni, de ennek oka van. Ha olvasjuk tovább, tanítványai erre azt mondták, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Ugye ez a szép magyarul mondva no-brainer, tehát hogyha valaki beteg, nincsen jól, a alvás az jót tesz neki, tehát akkor pihen, akkor a test tud regenerálódni. És ott a tanítványok egyből erre gondoltak. 13-as vers pedig Jézus annak haláláról beszélt. De ők azt gondolták, hogy álomnak alvásáról szól. Akkor Jézus megmondta nekik nyíltan, Lázár meghalt. De miattatok, hogy higgyetek, örülök, hogy nem voltam ott, ám menjünk el hozzá. Ugye Jézus nagyon odafigyelt arra, hogy a tanítványok a hitben erősek legyenek, és növekedjenek. És egy tipikus embernek mondjuk így, itt az ég alatt, ha valakiről azt hallod, hogy meghalt, akkor nem az első gondolatod, hogy akkor föl fog támadni. Szerintem ezért mondta Jézus azt, hogy elaludt. Mert bizonyos szavaknak, ha kimondjuk őket, azok azért ütni tudnak azoknak, azok hordoznak valamit magukban. Tehát Jézus direkt először azt mondja, hogy elaludt. És az ő szemszögéből ez egy nagyon pontos leírása egyébként, mert tehát azt mondja az ige, hogy az utolsó ítéletkor Jézusnak a szavára mindenki föltámad, majd fölébred. Tehát igazából mindenki alszik. Bármilyen ember, aki meghalt, ő igazából alszik. Ez egy nagyon helyes és pontos leírása annak, hogy mi történik valakivel, amikor meghal. És Jézus azt mondja, hogy elmegyek, hogy felkeltsem. Viszont amikor félreértették ugye a tanítványok, tehát nem értették, miről beszél, akkor Jézusnak fontos volt, hogy de igenis értsék, hogy miről van szó. Mert ez nekik fontos lesz, hogy lássák, mi történik. Lázár meghalt, megmondta nekik nyíltan, de miattatok, hogy higgyetek, örülök, hogy nem voltam ott. Tehát, srácok, Lázár meghalt, ne értsétek félre, de ez most, ami történik, azért történik, hogy ti majd higgyetek, mert Jézus azt akarja, hogy a tanítványok higgyenek. És mivel mi is tanítványok vagyunk, ezért Jézus azt akarja, hogy mi is higgyünk. Jézus azt akarja, hogy higgyünk. Ám menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveznek, azt mondta a tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Szerintem ez olyan hasonló, mint amikor Péter a megdicsőülés egyén mondta, hogy Uram, jó nekünk itt lennünk, készítsünk vagy három sátrat, egyet neked, egyet Illésnek, egyet Mózesnek, mert lövése nem volt, hogy mit mondjon. Szerintem Tamás egy kis, valószínűleg ő sem nagyon tudta kommentálni. Ja, meg ugye Tamás volt az, aki a feltámadás után is mondta azt, hogy ha csak nem teszem a sebekbe a kezemet a kezébe, meg az oldalán, akkor én nem fogom elhinni. Úgyhogy egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy érdekes valaki volt Tamás. akire egyébként ráragadt ugye ez a kételkedő név, mint kételkedő Tamás, bár egyébként tudomásom szerint Tamás apostol volt az, aki Indiába ment végül, és gyakorlatilag egész Indiában őt tisztelik, mint a kereszténységet, aki oda elvitte. Azt hiszem, van egy olyan neve is, erről egy egész prédikációt hallottam egyszer, hogy ő a hitvalló Tamás. Ő nem a kételkedő Tamás, ő a hitvalló Tamás. Mert hogy ilyen neve is van. És akkor ugye milyen bélyegek ragadnak ránk. Erről szólt a prédikáció. Na, de most nem erre akarok kiukadni. Halljunk, én nem értem, mit akart ezzel mondani. Lázárral? Ja, hogy te azt gondolod, hogy most Lázárhoz menjünk oda. Lehet, igen, hogy akkor majd zsidók megkövezték, akkor, bár ez meg ellen, mindegy. Jó, köszönöm szépen ez a értelmezés, ezt még nem láttam. Amikor Jézus megérkezett, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mint egy 15 futamnyira, ami a 3-3,5 kilométer. A zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őt testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön érte, elébe ment. Mária pedig otthon maradt. Ugye itt is megint a karaktereik előjönnek, hogy Mária az, aki ilyen kontemplatív, hogy ő nem Márta, meg az a csináljuk a dolgokat. Úgyhogy Márta fogja magát és megy Jézushoz. Mária nem. És mind a kettőjükben ugyanaz van benne, ugyanaz budjon ki mind a kettőből, hogy ha itt lettél volna, nem hal meg Lázár. Mind a kettőjükben ott van ez a izé, igazából nem értették, és nem azt mondom, hogy Jézus hibáztatták, de nem értették. De Márta ezt odavitte Jézushoz, nagyon helyesen, ha nem értett valamit, Mária nem. Bár nem hiszem, hogy azért nem ment oda, mert hogy meg volt sértődve, azt nem gondolom. Márta akkor azt mondta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De milyen jól hittel folytatja, de most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked. Nem értem, de hiszek. Ez egy olyan szép hitvallás Márta részéről. Nem értem, de hiszek. Jézus azt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Itt megint az van, itt a tanítványoknál, hogy félreértik. Tehát, hogy Jézus azt mondja, hogy föltámad. Persze, igen, de Márta másra gondol. Márta a utolsó ítéletre gondol. De annyira tetszik nekem, ahogy így ott áll Jézus, akire azt mondja az ige, hogy ott, hogyha rábízta az ítéletet a utolsó időben, Jézus fog ítéletet tartani, és Jézusnak a szavára támadnak fel az emberek, és Márta azt mondja, igen, majd akkor izé, és akkor Jézus, hogy itt vagyok, Márta, itt vagyok, én vagyok az. Tehát a végső időknél a feltámadásról beszélsz, az is én vagyok, tehát hogy én vagyok az. Ne messzire néz, rám nézzél. Ne a izére nézzél a ugyanaz, mint a farizeusok mondta Jézus, hogy kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban élet van, vagy életetek van, de azok rólam tesznek bizonyságot, és ezt már nem tette hozzá Jézus, de én itt állok előttetek. Ez, amit olvastok, rólam szól, rám nézzetek. Ugyanezt mondta Mártának is. Márta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És ezzel már szerintem Lázárra is utalt, hogy ha meghal is, él. És mindenki, aki él, és hisz én bennem, meg nem hal. Hiszed-e ezt? És eleve ugye ezzel kezdi, hogy hiszed-e, Márta? Hiszed? Hiszed? A hit az, amit Jézusnak annyira fontos volt ebben a helyzetben, mert egy olyan dolog fog történni itt, amire precedens nem volt előtte, és tehát igazából máshol sem olvasunk az igébe ilyet, hogy valaki már 4 napja sírban van, és föltámasztja Jézus. Nagyon, hogy Jézus odafigyelt, hogy hitben legyen, a közeg az hit legyen, és ezzel kezdi Mártának is, hogy már föltámad a testvéred. Itt a megoldás. Itt a megoldás. Ezzel kezdi. Azt mondta neki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönni a világra. Ez körülbelül mint Péternek a vallástétele, ez körülbelül azzal megegyezik. Márta olyan hitvallást tett, mint Péter, amire azt mondta Jézus, hogy te pedig Péter vagy, és én erre a kősziklára építem fel az egyházamat, és a pokol kapuja nem vesznek rajta diadalt. És miután ezeket mondta, elment már Márta, és titokban szólt testvérének Máriának, a mester itt van, és hív téged. Volt valami dal, amit énekeltünk szerintem a diák körön, hogy ez volt egyik refrénje, hogy a mester van itt, és tudom, egy forrásdal. Melyik? Melyik volt az? És téged hív. Ő az Úr, ő a nagy király. Igen, igen, a vakok látnak, a sánták járnak. Igen, azaz. Igen, a mester van itt, és téged hív. Ő pedig, amint ezt hallotta, gyorsan felkelt, és elment hozzá Mária. Tehát amint hallott, hogy Jézus hívja, akkor már már ment is. Jézus pedig még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták őt, látták, hogy Mária hirtelen felkel és kimegy. Követték őt azt gondolván, hogy a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Ugye van némi párhuzam, igazából hasonló a szituáció, ugye Jairus lányának a feltámasztásához is. Ugye ott is az volt, hogy Jézus azt mondta Jairusnak, hogy ne félj csak, higgy, már megint ezen a hit dolgon lovagolt, ugye Jézus. Ne félj csak, higgy, amikor meghallotta a rossz hírt Jairus. És oda mennek is, mert ott voltak a zsidók, és ez ugyanez, egy csoport, aki oda ment, hogy tiszteletét tegye a halottnak, hogy ott együtt gyászoltak velük. És Jézus ugye ezeknek mondta azt, hogy a lányka nem halt meg, csak alszik. Ugyanaz, mint itt, erre azok kinevették őt. Tehát valószínűleg ez a gyászoló csoport nem volt olyan nagy segítség Jézusnak ebben a szituációban, és ugye Jairusnál is az történt, hogy így kirakta a szűrőket, hogy menjetek innen. Tehát, hogy ti kifele. És itt is ezt a csoportot nem tessékelte ki Jézus, de itt is kellett foglalkozni azzal, hogy ez a csoport mit fog csinálni. Segíteni fog, nem fog segíteni, akadályozni fogja a hitével vagy hitetlenségével azt, ami történik. Erre majd mindjárt visszatérek. Tehát követték őt, azt gondolom, hogy a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, a lábához borult, és azt mondta neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy sír, és sírnak a vele jött zsidók is, lelke mélyéig felindult és megrendült. És egyébként a 35-ös versben pedig azt írjuk, hogy akkor könnyekre fakadt Jézus. Nem nagyon olvasunk az igében arról, hogy Jézus sírt volna. Tehát mondjuk emlékszem, hogy Jeruzsálemet síratta Jézus, annyi, az a másik, aha. És itt. És ugye erről eszembe jut a zsidókhoz írt levél, ahol azt olvassuk, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségünként. Tehát Jézus abszolút átérzi mindazt, ami mi keresztül megyünk. Átérzi, és megérinti belülről. Ugye amikor azt mondja például Pál apostolnak a damaszkuszi úton, hogy Saul, miért üldözöl engem? Tehát amikor az ő tanítványait, hello, sziasztok, amikor az ő tanítványait üldözőtetés érte, azt Jézus érte. Tehát ő azt úgy vette, hogy azt ő saját magát érte. De hogy az evangéliumban is olvassuk, hogy amikor a legkisebbekkel tettétek ezt meg, akkor velem tettétek meg. Tehát Jézus abszolút azonosul velünk, és belehelyezkedik az a mi élethelyzetünkbe. És ez történt itt is. És azt hiszem, ez egy üzenet mindannyiunk számára, hogy pontosan érti Jézus azt a helyzetet, amiben benne vagy, és pontosan átérzi annak minden nehézségét. És megindul rajta, és segíteni akar. Tehát nem az van, hogy nőjél föl, old már meg. Nem így áll hozzá. Nem így áll hozzá. Segíteni akar, segíteni fog, de abszolút átérzi, és megindul ezen. És itt, ugye ez a revideált Károly, amit olvasok, itt van egy fontos dolog, ami nincsen ebben kidomborítva. Amikor Jézus látta, hogy sír, és sírnak a vele jött zsidók is, lelke mélyéig felindult és megrendült. Ja, igen, köszönöm, van egy szlájdunk, amit majd megnézünk. Van egy olyan, meg kellett nézem, hogy hogy mondják ezt magyarul, ez egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy a léleknek a sóhajtása. Erről beszél Pál apostol is, angolul groaning in the spirit, azt többször hallom angol prédikációkban, mint magyarban. De van egy olyan dolog, amiről Pál apostol is beszél, azt hiszem a Korintusi levélben, ebben nem vagyok most biztos. És Jézus is azt mondja, János evangéliumban csinálja kétszer, két helyen, hogy sóhajtozik a lélekben. Sóhajt a lélekben. Valami ilyesmi, képzelek el. És ennek van egy jelentősége, mint olyan emberek, akik a Szent Szellemmel betöltekeztünk. Van, amikor a Szent Szellem mi bennünk sóhajt. Erről biztosan hallottatok már. De van, ez egy olyan dolog, amiben én azt gondolom, hogy lehetünk tudatosak, vagy legalábbis tudatosabbak, mint mondjuk semennyi, mint ahogy nagyon kevés embert hallok, hogy ennek kapcsán tudatos, de ez a sóhajtodás a lélekben. Igazából ez az, amikor bennünk levő Szent Szellemből valami feltör, valami kijön. És miről volt itt szó? Tehát Jézus a halál, a szomorúság, a gyász vette körbe, és Jézusból ez jött elő, hogy tehát egyfajta harag, egyfajta dühként tudom ezt elképzelni. Sóhajtott a lélekben. A benne levő szellem sóhajtott. És amikor ilyet csinál Jézus, akkor utána történni szoktak dolgok. És erről eszembe jut, hogy az ige, Pál apostol, most nem lapozok oda, ki kéne keresnem, nem kerestem ki, az emberi értelemnek a korlátolt voltát is egy korlátozó tényezőnek, minősíti, igen. Tehát Jézus is emberként volt itt. Amikor itt olvasunk Jézusról, ő neki is túl kellett lépnie az emberi értelme, túl kellett lépjen azon, hogy most itt van egy ember, akinek már szaga van, és ő fog föltámadni. Tehát én azt sejtem, hogy Jézus is tudta, hogy szüksége van saját magának is arra, hogy a lélek erősítse, a szellem erősítse őt. Nem erről szól a mai prédikáció, de ezt vegyük észre benne, hogy itt egy olyan dolog történik, amikor a bennünk levő lélek sóhajt. És ennek ereje és jelentősége van, hogyha olyan helyzetben vagy, amikor hogy muszáj, hogy történjen valami, muszáj valami áttörés legyen, lehet, hogy ennek van a helye. Lehet, hogy ennek van a helye. Ezt kérdezd meg majd Istentől. Jézus lelke mélyéig felindult és megrendült. Azt kérdezte, hová helyeztétek őt. Azt mondták neki, jöjj Uram és lásd meg. Akkor könnyekre fakadt. A zsidók pedig azt mondták, íme mennyire szerette. Némelyek közülük azt mondták, nem de megtehette volna, hogy aki a vak szemét megnyitotta, hogy ez ne halljon meg. És ugye itt látjuk azt, hogy megint az emberi szemszögből a halál végleges. Jézusnak a szemszögéből nem, ez csak alszik. Isten szemszögéből, ami a helyes szemszög, nem értesz helyet Istennel, akkor talán vizsgált fölül lehet, hogy nem neked van igazad. Isten látja jól. A halál nem végleges. A halál nem végleges. De az emberek, ahogy látjuk, itt is annak gondolták. És persze Jézus megint félreértik. Azt hiszik, hogy azt hitték, hogy nem tudom, csak oda sírni akar menni ő is, vagy gyászolni. Gyere és lásd meg. Hiába mondta Jézus Mártának, hogy feltámad Lázár. Hiába mondta apostoloknak, nem olvassuk azt, hogy ezt, hogy tisztázták volna. Mindegy. Jézus pedig még mindig mélyen meg felindulva oda ment a sírhoz. Az pedig egy barlang volt, és egy kő feküdt rajta. Mint a saját sírja később Jézusnak. Azt mondta Jézus, vegyétek el a követ. Na, itt kezdtek bonyolódni a dolgok így emberi szemszögből. Ugye az elhúny nővére Márta pedig azt mondta, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Ugye eléggé meleg éghajlatról beszélünk, tehát valószínűleg a természetes bomlási folyamatok gyorsabban mennek végre, mint más éghajlatokon. Úgyhogy ott van ez a halott, aki már elkezdett bomlani a teste. És egyébként, ezt nem tudom, nem hallottam, szerintem néhányan ti is hallottátok, nem olvastam utána, de állítólag a zsidó gondolkodás szerint az egy embernek, mikor meghal, a lelke 3 napig marad a teste mellett, és utána távozik el onnan. És hogy ezért is volt jelentőség annak, hogy 4 napos volt, tehát hogy 4 napja volt már a sírban. Hogy mi mondjuk ugye Jairus lányának az esetében egészen másról beszélünk, mert ő nem sokkal azelőtt halt meg. Jairus már 4, vagy Lázár 4 napja meghalt, és már a zsidó felfogás szerint sem volt ott a lelke, hogy úgy nagyon vissza tudott volna menni bele. És ezek a szavai Jézusnak, amit Mártának mond, ezek bennem annyira mélyen ott vannak, mire Jézus így válaszolt. Nem, de megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét. És ha erről egyre emlékeztek az egész prédikációból, erre emlékezzetek. Ha hiszünk, meglátjuk Istennek a dicsőségét. Ha hiszünk, akkor ott olyan dolgok fognak történni, amiben Isten dicsőség megmutatkozik. Érdemes hinni. Jézus ezt akarja, hogy higgyünk, és érdemes is Istennek a dicsőségét fogjuk meglátni, amikor ezt tesszük. Nem pofára esünk, hanem Isten dicsőségét fogjuk meglátni. Akkor elmozdították a követ. Jézus pedig felemelte a szemét az égre, és azt mondta, ugye, mint a kenyér megsokasítás, akkor is föltekint az égre. És ez egyik tehát iskola példája az imádságnak, hogy hogyan kell hitben imádkozni. Lázár jöjj ki, tehát így magyarban ez 3 szó. Nem bonyolított a túl Jézus. Ugye mondja előtte, de egy kis mondja az imádság, hogy ezt csak azért mondom, mert itt állnak körülöttem, és hallják az emberek, és ezt most igazából miattuk mondom. És erről emlékszem, hogy egyszer volt egy egész prédikáció, hogy Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. És emlékszem, hogy az volt az egyik sarokpontja annak a prédikációnak, hogyha Isten meghallott valamit, meghallgatott valamit, akkor azt meg is válaszolta. Mert nem látok különbséget az igében a között, hogy Isten meghallgat egy imádságot, és megválaszol egy imádságot. Tehát megadja a választ az imádságra. És azt mondja Jézus, tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem. Így imádkozik Jézus. Tudom, hogy mindig meghallgatsz engem. És ezt mondta Márta, és bármit kérsz az Istentől, megadja neked. És Jézus azt mondta, hogy elmegyek az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Ezt az utolsó vacsoránál mondja. Tehát azt mondja, hogy ahogyan én viszonyultam az Atyához, viszonyuljatok ti is úgy ő hozzá. Isten meghallgat minket. Mindig meghallgat minket. Mindig meghallgat minket. És ahogyan Jézus tudta ezt, hogy igazából tök fölösleges tépnem a számat, Atyám, de elmondom már, hogy mégis jól értsék, hogy mi történik majd itt. Az imádság maga az, csak annyi, hogy Lázár jöjj ki. Tudd, hogy Isten téged is mindig meghallgat. Mindig. Nem kérdés, nincs kérdés, és ha meghallgatta, meg is válaszolta az imádságodat. Úgyhogy merjél kérni tőle. Bátran, merjél kérni tőle. Tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezeket mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És erre azt hiszem, a Andrew meg szokta mondani, hogy ha nem teszed, hogy Lázár, akkor az ötös sírból kijön mindenki, aki ott van, de hát hozzátett, hogy Lázárnak szól. Ugye szokták mondani, hogy minél rövidebb az imádság, annál több benne a hit. Ugye? Ez a... nem bonyolítja Jézus, és nem kell bonyolítani. Nem kell bonyolítani. Ugye abszolút a bizalom van benne ebben a pár szóban. És kijött a halott. És kijött a halott. Kezelába, pólyába csavarva, és az arca kendővel körülkötve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. vegyétek lóra, hadd menjem. És ez valószínűleg, hát az ige azt mondja, erről beszéltem múltkor, hogy ugye a szív keménysége az, hogyha az ember ezeken a dolgokon meglepődik, de akkor valószínűleg ebben még kemény az én szívem is, mert ez elképesztő csak így belegondolni ebbe, hogy mi volt. Érdemes majd beírni a Google-on, hogy itt festmény. Született néhány nagyon érdekes festmény erről a bibliai történetről. És kijött a halott, kezelába, pólyába csavarva, és az arca kendővel körülkötve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus, vegyétek le róla, hadd menjen. Gondolom, úgy kellett, hogy ha-hó, mondom, vegyétek le róla, hadd menjen. Mondom, ha-hó, érted? Szerintem csak így néztek, hogy mi történik. És oldjátok le róla ezt a izét, pólyát, és engedjétek el. Sokan hittek akkor benne azok közül, a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amit tett. A magyarul volt, aki nem hitt ennek kapcsolatban, ezek után sem. Biztosan valami ezért trükk volt a dologban, igaz? Összeesküvés elvélet. De ez is mutatja azt egyébként, hogy aki nem akar hinni, nem fog. Tehát, hogy van ilyen, hogy valaki nem akar hinni, és ő minden, bármilyen dolgot mutat neki Isten, meg fogja magyarázni. Valahogy ki fogja magyarázni, hogy ez miért. Ha valaki abszolút így működik az emberi elme. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus, és nem nézzük meg, hogy mit mondtak utána. Itt azt hiszem néhány dolog, ami ebből mindenképpen nem, igazából erre az egy dologra mennék vissza, és szerintem legyen az, amit most zárjuk a szívünkbe, és rejtsük el ott, hogyha nálad helyzet van, bármi is legyen az a helyzet, higgyél, és meg fogod látni Isten dicsőségét. Higgyél, és meg fogod látni Isten dicsőségét. És ezt majd, hogyha lesz még egy pár percünk imádságban, ezt beszéld át ővel, hogy micsoda is, hogyha kell, akkor együtt imádkozunk majd érte. De ezt mindenképpen vidd magaddal, zárd a szívedbe ezt a igét. Slide-on van bármi? Nem? Várjál. Igen, nem vettem elő a mobilt most, mert ezt... Oké, itt van. Oké. Jó, most szerintem, hogyha addig nyomkodom ezt itt, mire... bármi egyéb szlájdon? Nincs? Jó, oké. És akkor most így bátran mindenki előtt, és nem szlájdon. Valakinek valamilyen gondolatkérdés ennek kapcsán, amiről még beszéljünk, vagy... Hogyne? Van anonimus hozzá? Ja. Figyelünk.
A YouTube-ra felraktak a Chosen sorozatból így pár részt, és ott ez a történet is megvan, és nagyon frankon ezt mind bemutatja, és egészen figyelemre méltó. Nagyon-nagyon érdekes.
Köszi. Hát ott álltam meg, hogy a farizeusok akkor tanácsot hívtak össze, hogy akkor... Ez szerintem simán politikai játékról van szó. Tudod, aki ilyen nép, az élhatalom. Tehát, hogy Jézus, ez már túl népszerű. Túl népszerű Jézus, és akkor fenyegetve érezték magukat általa. És ugye, hogyha nem itt olyan demokrácia lett volna akkor ott, de nyilván, hogyha valakinek nagyon nagy a támogatottsága, akkor a rómaiak, ugye nekik, rómaiaknak egy dolog volt fontos, Pilátusban is látjuk, hogy nyugi legyen, fizessék az adót, és nyugi legyen, ne legyen semmilyen balhé. Nekik tök mindegy volt, hogy ki uralkodik, csak nyugi legyen. És ilyen szempontból szerintem reális volt az aggály, hogy ha túl sokan követik Jézust, akkor azt fogják mondani a rómaiak, hogy hát akkor szerintem igazából legyen övé a hatalom itt. Már amennyi hatalom volt nekik, a helytartóság. Hát Pilátus megmaradt volna a helytartónak, de a zsidó szokásokból nem. Tehát, ugyanaz, mint mondjuk, amikor Konstantin császár a római birodalomban azt mondta, hogy jó, akkor mostantól a kereszténység az államvallás, mert túl sokan voltak, meg annyira izé, meg nyilván ez politika. Az más kérdés, hogy valószínűleg ezt az ördög is fölfújta, és az ördög úgy tehát eleve a hatalmukat féltették, és ezért így szorongatta az ördög őket, és hogyha szorongatva érzi magát, akkor ő akkor hoz ilyen irracionális döntéseket az ember. Meg aztán benne van az is, hogy Isten ezt valahogy felhasználta a céljának az eléréséhez, beteljesítéséhez. Tehát hogy ott van, és ez lett volna egyik gondolat, ami ledöbbennek, hogy ott van Kajafás a gyűlésen, és ti semmit sem értetek. Hát nem, és abba se gondoltok bele, hogy jobb az, hogyha egy ember veszik el, mint hogy az egész nép elveszen, gondolván a népre, hogy ha Jézus meghal, akkor megmarad a hatalom a zsidó. De azt mondja az ige, hogy de ezt nem magától mondta, hanem mert főpap volt abban az évben, ezért Istennek a lelke szólt rajta keresztül. Ilyen emberen keresztül is főpap volt. És a lélek szólt rajta keresztül, és ez egy gyakorlatilag, hát nem úgy, ahogyan ő értette, de pontosan azt mondta, ami Istennek a terve volt, hogy jobb az a népnek, hogy egy ember hal meg, ergo Jézus kereszten meghal, ahelyett, hogy az egész nép elveszem, mert meg fog menekülni az egész nép, mert nem jut kárhozatra, mert meghal Jézus helyettük. Egészen bámulatos, hogy mi történik ezután. Nem tudom, hogy válasz ez arra, mit gondoltál. Igen. A Pilátus is azt mondja az ige, hogy Pilátus vágta, hogy csak féltékenységből szolgáltatták ki neki Jézust, tehát egyszerűen csak féltékenyek voltak rá, féltették a saját hatalmukat. Na. Köszönöm, tök jó. Ámen. Akkor viszont mivel 50-80, lehetne azt, felvételt lehet, kérlek. Köszönöm szépen.